nagyon fiatalon megnyerted a Felvidék szépét, aztán elindultál valamerre, voltál magyarországi szépségversenyen is, azt a TV-ből követtük, és aztán mi történt veled? Igen. Mert hogy már nem a szépségipar, vagy nem a modellkedés, vagy nem ez a fő irányvonal, legalábbis úgy látszik, hanem valami más.
Amiután ugye megnyertem a Felvidék szépét, azután hát a királynő kötelességeimet végeztem, amennyire tudtam, de igazából az életemben mindig része volt a sulinak, a családnak, és több ilyen kisebb-nagyobb dolognak. Úgyhogy igazából így a suli volt az, amire koncentráltam itt-ott a festésre, mert azért a festés nem mindig volt 100%-osan az életem része, inkább csak egy ilyen kikapcsolódási forma volt. És igazából azután, hogy átadtam a koronát, teljesen ebbe a sulis életbe csöppentem bele, és csak azt oldottam, és a munkát, amikor már egy kicsit kezdtem így besokadni a sok tanulástól, és itt ott a munkától is. Igazából mindig sportoltam, de valahogy a sport nem volt elég ahhoz, hogy úgy teljesen 100%-osan megnyugodjak. És akkor jött az életembe a festés, rajzolás, inkább csak olyan laza formában, ilyen kikapcsolódási formában. Én igazából festeni akkor kezdtem el, amikor még alapsul is voltam. Jártam a Somorjai Képzőművészeti Suliba, mint ilyen plusz suli, beírattak a szüleim. Jártam ott igazából zongorára is, és rajzra is. Mind a kettőt egyszerre csináltam, csak valahogy az a kettő már nem fért annyira bele az életembe. Így a zongorát végül otthattam, és maradt a festés. A rajzsuliba a festés még akkor se volt annyira az életem része, inkább csak úgy csináltam, mert azt mondtam, hogy ha jó, hogyha már ide járok, akkor már befejezem azt a sulit, de annak ellenére azért szerettem. Az a része néha nekem nem ült, amikor volt egy adott téma, és én azzal az adott témával nem tudtam azonosulni, és akkor nem lett annyira szép az a festmény vagy rajz, amit megfestettem. Az egomból azért levitt. Egy idő után, amikor már ugye befejeztem az iskolát, a rajzsulit, akkor így örültem neki, hogy na jó, ez is mögöttem van, akkor ezt már nem fogom csinálni. És akkor a gimis éveim alatt nem is csináltam. Ugye a gimi utolsó éveiben és a főiskola első évében jött a szépségipar, azzal foglalkoztam, sportot oldottam, és a sulit, ahogy már említettem. Vége lett a szépségipari karrieremnek, úgymond annak a kicsinek, hogyha lehet így nevezni.
De szerinted ez miért érte véget? Hiszen minden adottságod megvan hozzá.
Nem éreztem igazán magaménak ezt a szépségipart. Jó volt ezt is kipróbálni, de nem ez az az, az irány, amiben én szeretnék tovább menni.
Mit tanultál meg általa, vagy mit adott mégis az a mondjuk másfél év, amíg ezzel foglalkoztál?
Nagyon sok új embert megismertem, nagyon sok új élménnyel gazdagodtam, persze pozitívval is, néha negatívval is, mert hát ez vele jár, de talán azt a sok embert mondanám, azt a sok jó embert, akit megismertem, és akik a későbbiekben is tudtak valahogy segíteni az utamon. Én úgy ezt emelném ki leginkább.
Akkor a festészet először is egy kötelesség volt, amikor még tanultad, és képzőművészeti órákra jártál, és egy jó pár év kihagyás után viszont visszatértél akkor, amikor, ahogy mondtad, nem volt elég a sport, az iskola, kellett valami más, amiben fel tudsz töltődni. Na de akkor már felnőttként az ember egy kicsit máshogy áll a festészethez, illetve a rajzhoz. Hogy alakult ez nálad? Újra elkezdtél valamilyen iskolát látogatni, illetve hogy miben kellett fejlődnöd, mit gondolsz?
Igazából ez úgy kezdődött, hát ugye, hogy fent vagyok az Instagramon, és akkor az Instagram nekem elkezdett bedobálni ilyen mindenféle rajzos, festős videókat, és kidobált többféle stílust, amiket én nem ismertem, és nagyon megtetszettek, és én azt mondtam egy nap, hogy jó, én akkor ezt ki szeretném próbálni, mert ez jól néz ki, és mivel kis teóriát is tudok a rajzból, ezért tudom, hogy kezdjem el. Felkerestem egy internetes oldalt, ahonnan rendeltem vásznakat, ecseteket, festékeket, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nekiugrok. De nagyon sok stílust ki kellett próbálnom ahhoz, hogy megtaláljam az enyémet, ami leginkább engem megfog, és azért miután az ember ennyi mindent keres, és kipróbál, rájön az, hogy mi is az, ami neki megfelel, mi az, ami tetszik, és mi is az, amit igazából szeret csinálni. És akkor így találtam meg azt a stílust, ami a festészetben megfogott, és az, ami úgy boldoggá tett, hogy igen, én ezt tudom csinálni, mert azért nem az összes stílus az, ami nekem a kezemre ül.
Tudod konkretizálni, hogy milyen stílussal dolgozol, foglalkozol?
Igen, ezek a legújabb, utolsó egy évben jöttem rá, tehát ebben az utolsó egy évben, a koronaidő alatt, úgyhogy nagyon sokat próbálkoztam, és leginkább ez a modern és az absztrakt stílusnak az egyes változatai. És még van ez egy ilyen nagyon kis minimalista stílus, úgy hívják, hogy line art, ez ilyen egy vonallal húzott rajzok, ez az, ami nekem az én szívemhez legközelebb áll.
Van festőműhelyed? Hol alkotsz?
Mondhatjuk úgy, hogy van. Igazából családi házban lakunk, úgyhogy egy szobát így kisajátítottam magamnak, a nővéremnek a régi szobáját. Hogyha esetleg újabb technikákat csinálok, vagy nehezebb, koszosabb technikákkal dolgozok, akkor a garázsban szoktam festeni.
Hogyan kezdesz neki egy festménynek, illetve hogy van-e benne tudatosság, amikor azt mondod, na most akkor ezt megyek csinálni, vagy ez így alakul a kezeid között, a formák, a gondolatok szerint?
Igazából is. Amiket még nagyon-nagyon szeretek festeni, azok az állatok. Kimondottan a három állat van, amit nagyon-nagyon szeretek festeni. Azaz egyik az őz, másik a farkas, a harmadik pedig az elefánt. És például, hogyha én úgy döntök, hogy igen, most állatokat fogok festeni, akkor mindig ceruzával csinálok egy alapot, hogy plusz-minusz hol lesz ennek a feje, a teste, és hogy arányosan osztjam el őket a képen. Utána, hogyha az absztrakt festést választom, abban is van többféle irányzat. Abban nem mindig szoktam elosztani a képet, vagy átgondolni, van, hogy csak nekiállok és csinálok, és lesz, amilyen lesz. És igazából azt nagyon nem szeretem, mert sose tudom, hogy mi lesz a vége. Annak ellenére nem szeretem, csinálom, de olyankor mindig a végeredmény az, amikor azt mondom, hogy igen, ezt megérte így csinálni, de amúgy ez nagyon stresszes számomra, mert sose tudom, hogy mi lesz a végeredmény. És volt már így, történt az, hogy egy képet sajnos így ki kellett dobnom, mert hát a végeredmény nem lett a megfelelő, vagy ahogy elképzeltem.
Hogy fogalmaztál, hogy ez nagyon stresszes, az azt jelenti, hogy van benned egyfajta, nem tudom, megfelelési vágy magaddal szemben, hogy minden munkád falrakasztható legyen?
Igen, én nekem vannak olyan munkáim, amikre azt mondom, hogy ez nem szép, vagy nekem nem tetszik, vagy nem muszáj, hogy tökéletes legyen, lehetnek benne apró hibák, de amikor már többet látok benne, akkor azt mondom, és nem javítható, akkor azt mondom, hogy jó, ez nem fog napvilágot látni. Nem dobom őket ki, félre vannak téve, hogyha esetleg egyszer nekiugornék még egyszer, és hogyha átgondolom azt, hogy hogyan tudnám kijavítani, akkor majd egyszer nekiállok és kijavítom.
Na és akkor ugye ilyenkor, amikor az ember fest, akkor azért biztosan kellenek szakmai visszajelzések is számára. Neked van ilyen, akinek elküldöd, aki kiértékeli, vagy ezt ilyen laikus szemmel rábízod az emberek ízlésére, hogy tetszik-e nekik, vagy sem?
Én ezt teljesen rábízom az emberek ízlésére, mert szerintem mindenki másképp lássa azt a képet, mindenkiből más érzéseket hoz ki, és ez a jó benne. 100 emberből, hogyha 99-nek nem tetszik, de annak az egynek tetszik, akkor már megérte.
Ez akkor is az az egynek is odaadnád, hogyha mondjuk te nem vagy elégedett azzal a képpel?
Hogyha nagyon-nagyon-nagyon szeretné, és látom rajta, hogy szeretné, akkor igen.
Hogy ez a képek árusításával, illetve hogy megélhetési formája lesz a képzőművészeted, mert hogy akkora vásznakkal dolgozni az egy anyagi befektetés is.
Igen, és főleg a munka is vele, de igazából én úgy mondanám, hogy nem vagyok egy profi eladó, ez csak nekem még mindig egy hobbi. Igazából inkább úgy mondom, hogy egy szimbolikus összeget kérek el a munkáért, és az anyagért, amit belefektetek, tehát a maga a materiál, a festékek, maga a vászonnak az ára.
Kiemelted, hogy három állattal dolgozol, miért az őz, a farkas és az elefánt? Mit jelentenek, illetve hogy van-e nekik bármilyen szimbolikájuk rád tekintve, rád nézve?
Igen, nekem az őzike az mindig is a szívemhez közel állt, mert az olyan kis törékeny állatnak tűnt, mindig a Bambi jut eszembe róla, és hogy ilyen kis véznácska is olyan törékenyen járkál, főleg mikor még kicsi. Nagyon olyan kis ártatlan. Az elefánt szerintem egy nagyon okos állat, és sajnálom, hogy őket az orvadászok ugye vadásszák Afrikában, úgyhogy ő is nagyon közel áll, pont ezért hozzám farkas is, de az oroszlán még az, ami...
Méret, amelyet te festesz, ez mondjuk hány óráig készül, hogy így reálisan lássunk? Nyilván itt technikai különbségek vannak.
Igen, vannak technikai különbségek. Ezek az állatos képek olyan 8-10 óra. Volt már egy 20 órás művem is egy állattal, úgyhogy körülbelül így, egy ilyen 1 méter x 1 méteres vászonról, ha beszélünk. Az absztrakt művek pedig olyan az különböző. Az van, amit meg tudok csinálni 2 óra alatt, és van, amit 3 nap alatt. Az a technikától függ. Vagy hogy mennyire vagyok bestartolva arra a képre, hogy mennyi kávét ittam, és hogy mennyire effektíven tudok dolgozni, mert egyszerűen van olyan is, hogy nincs kedvem. Vannak olyan pillanatok tényleg, amikor túlvállalom magam, kiégek, és akkor ilyen 1 hetes regenerálódás kell nekem, míg fölébredek, kipihenem magam, átgondolok mindent újra, és újra kezdem az egészet. Azzal már vigyázok az utóbbi időben, hogy igyekszem magamat nem túlvállalni, de van, hogy nem sikerül.
Itt a túlvállalás az az iskola és az egyéb tevékenységek, vagy mondjuk a megrendelésre a festmények?
Is. Igazából, hogyha minden összejön, nekem főleg év vége fele az iskola, az, ami beszokott tenni, ami képes leteríteni, főleg, hogyha sok van, és hogyha karácsony előtt sok a megrendelés, az például most történt, hogy egyszerűen nem bírtam, és tényleg karácsony volt az az időszak, hogy 3 napig semmit nem csináltam, csak feküdtem, ettem, és ezt körbe-körbe, és nem tudtam mozdulni, mert annyira kifárasztott ez az egész. Nem kellett volna igazából, de valahogy úgy elvesztettem a korona alatt alapból elvesztettem minden fölött, így az időbeosztásom fölött a kontrollt, és nem jöttek össze a dolgok úgy, ahogy szerettem volna. Úgyhogy ezen dolgozni kell, hogy nehogy véletlenül kicsúszom megint a kezem közül, mert azt nem szeretném.
Vannak olyan képek, amelyektől nem tudsz megválni?
Igen, vannak olyanok. De ez többnyire olyan képekről van szó, amit kimondottan otthonra festettem. És az oroszlánaimtól nem tudok megválni. Azok az én szobámban vannak, és még azokat úgy készítettem, hogy na talán eladom őket, mire készek lettek, és színileg is pont a szobámba beleillettek, meg szerintem a személyiségemhez is egy kicsit, úgyhogy azt mondtam, hogy ezek nem mennek sehova.
Egy cél, amit úgy meg szeretnél valósítani?
Igen, ezzel kapcsolatban is vannak céljaim. Igazából a céljaimról én nem mindig beszélek szívesen, mert mindig van bennem egy kicsi ilyen félelem, hogy mi van, hogyha elkiabálom, és nem jönnek össze. Nagyon örülnék a közeljövőben, vagy akár a távoljövőben is egy kiállításnak. Csak ahhoz, hogy kiállítást tudjak szervezni, vagy rendezni, ahhoz nagyon sok képet még meg kell festenem. Mert nem sok képen van otthon, mert párat ugye eladtam, volt, hogy ajándékba festettem valakinek, és akkor így ezek a képek így folyamatosan kiszivárogtak, és otthon nagyon kevés képen van.
Mit gondolsz, hogy most már nyilván azért is, mert volt egy alapképzésed, vagy képzettséged, és úgy kezdtél el festeni, mire kellene törekedni annak, aki most fog először vásznat a kezében, és festéket, és akár online tanfolyamokon keresztül, de próbál megtanulni festeni?
YouTube-on nagyon sok, nem mondanám, hogy kurzus van, de nagyon sok ilyen tutoriál videó van, ahol bemutassák, hogy hogyan kell ezzel és azzal dolgozni, hogy kell egy vásznat felépíteni, melyikek a jó ecsetek, ott minden el van magyarázva, és szerintem egy kezdőnek ez hatalmas segítség. Ez még az én kiskori időmben nem volt. Ezt egyesek nagyon ki tudnák használni arra, hogy valahogy fejlődjenek ebben az irányban, és ez egy tök jó dolog szerintem.
És a stílusok tekintetében mire kell figyelni?
Ha valaki elkezd festeni, jó több stílust kipróbálni, azt, amit említettem, hogy megtalálja az ember azt, hogy melyik a neki legmegfelelőbb. És hogyha az ember megtalálja azt a legmegfelelőbbet, akkor vigyázni kell arra is, hogy másokat nehogy véletlenül kopírozzunk, vagy másoljunk. Hát azért sok művész van, sok remek mű van, és hogyha valakit valami inspirál, akkor könnyen lehet belőle egy másolt kép. Mint egy kezdő, vagy mint haladó művész igazából, nem is tudom, hogy mondanám ezt magamról. Nem is vallom magamat igazából művésznek, csak sokan így neveznek meg, aztán bennem is ez megvan, hogy igen, művész vagyok. Én sem biztos, hogy örülnék annak, hogyha valaki nagyon-nagyon hasonló képet csinálna az én originál művemhez. Például, hogy volt egy oroszországi lány, akinek nagyon-nagyon megtetszett a képe, és valahogy nem hagyott aludni, és mondtam, hogy na, én ilyet szeretnék magamnak, ez pont ez a 2 oroszlán, amelyik összebúj. Nem hagyott nyugton, hogy ne írjak neki, hogy megkérdezem, hogy én lefesthetem ezt a képedet. Mondott egy feltételt hozzá, de azt mondta, hogy igen, lefesthetem, és akkor én ezt lefestettem, és örültem magamnak, és az van most kint a falamon. Én sem örülnék annak, hogy meglepetésképpen valaki más az én képeimet lemásolja. Szóval inkább kérdezze meg, hogy igen, hogy hasonlót festhetek. Úgyhogy én ezt így szoktam csinálni, hogyha valaki esetleg más művésznek tetszik a képe, de ez csak egyszer fordult elő. Nálam például fontos az egyediség ilyen formában, hogy ne másolás legyen belőle.